Romániában a cukorbetegség előfordulása 11,6%-ra mérhető, ami azt jelenti, hogy a 20 és a 79 év közötti emberek körülbelül 1,5 és 1,9 millió közötti embert érint ez a probléma. A gond az, hogy ezek az adatok 2014-ben voltak közölve a Predator epidemiológiai kutatás eredményeképpen Mária Moca professzor asszony vezetése alatt. Na most azóta eltelt 10 év, tehát világszerte valami horribilis, ilyen 570 millió esetről beszélnek, tehát óriási az eseteknek a száma sajnos. Na most a biztosító pénztár a hivatalos adatai szerint ezen esetekből, most Romániáról beszélek, csak 1,3 millió ember szerepel az általuk finanszírozott diabétesz programban nyilvántartva, akiknek gyógyszeres kezelést írnak ki rendelőkben. A Nemzeti Statisztikai Hivatal szerint 2023-ban ez a diabéteszesek esetek 6,46%-át jelenti, ugye a 11,6-hoz képest. Romániában is szerintem meghaladtuk a 2 milliót jóval a 2014-es adatokhoz képest. A többi eset vagy nincs nyilvántartásba véve, követve és gyógyszeres kezelés alatt, vagy sajnos ezek az esetek, ezek az adatok nálunk is általánosan a világszerte elterjedt tendenciát igazolják, miszerint minden két esetből egy nem kerül felfedezésre, vagy más alternatív gyógymódokat alkalmaz, de nem jön diabetesz rendelőbe.
Milyenkor kéne mégis a rendelőhöz fordulni, milyen tünetek folyamán érdemes mégis kivizsgáltatni magunkat, és miért kell ezt megtenni?
Azt szoktam mondani a pácienseimnek, hogy ha mindenki 120 évig élne, akkor előbb-utóbb ezzel az életstílussal, amit most folytatunk, mindenki cukorbeteg lenne. Én azt mondom, hogy ha van egy rizikófaktor a családban, tehát van egy kardiológiai rizikófaktor, tehát nagymama, szülők, vérnyomásosak, vagy akár túlsúly a családban, vagy esetleg csak úgy betöltötte a 45 évet, érdemes elmenni és megcsináltatni egy általános analízist a családi orvoson keresztül. Mert hogy a cukorbetegség nem mindig okoz tüneteket. Van, akinél teljesen akcidentálisan fedezik fel, hogy cukorbeteg és legalább 3 hónapja cukorbeteg van, az a bizonyos 3 hónapos analízis, ami alapján meg tudjuk mondani ezt a dolgot. Persze ott vannak a jellegzetes tünetek, de ezek nem mindig lépnek fel. Vagy úgy diagnosztizálják a cukorbetegséget, hogy már a szövődmény kapcsán derül ki, hogy az is ott van, és ő okozta a dolgot.
Tehát a genetika is felelős a cukorbetegségért, de az életmód is.
Egy része igen, de inkább az életmód, főleg a kettes típusú cukorbetegségnél.
És a cukros italoknak a fogyasztása, vehetjük a cukros ételeknek a fogyasztását, az alkoholos italoknak a fogyasztását, amelyek szintén cukrot tartalmaznak, mennyire befolyásolják a betegségnek az alakulását, hiszen ezek a hétköznapi életünkbe is erősen be vannak épülve. Ha valakivel találkozunk, akkor egy kávéra, egy alkoholos ital, arra, vagy egy szukra ülünk ki, ugyebár ha vendég jön illik üdítővel kínálni, az ünnepi asztalról sem hiányozhat az üdítő. Ön szerint kell-e változtatni ezeken a szokásokon, esetleg helyettesíteni a cukros italokat?
Hát mindenképp jó lenne. Szerintem ez valahogy kulturális, ugye annak idején, 89 előtt, ugye ott volt a fruktó meg a bembem, ami egy ilyen státus szimbólumot jelentett, hogyha ez jó volt, ha jelen van, tehát jelentett valamit. Most viszont ott vannak a reklámok, egy óriási dömping van, mindenhonnan ők csorognak, és mindenhonnan ezek a reklámok bombázzák az embert tudatalattiát és a tudatát is, és folyamatosan ki vagyunk téve ezeknek a reklámoknak. Na most hogyan viszonyuljunk ezekhez a cukros italokhoz? Hát amennyiben lehet, és szerintem ez csak is tőlünk függ, kerüljük el ezeket az italokat. Ha most definiálni szeretnénk ezt a cukros italt, azon gondolkozom, hogy nincs pontos leírás, hogy mi számít cukros italnak. Olyan italok általában, amelyek cukortartalmuk révén magas kalóriatartalmúak, akár természetes cukorról van szó, mint a gyümölcslevek, vagy a turmixok esetén, vagy akár a hozzáadott cukorról, mint a sok üdítő ital, vagy szénsavas ital esetében. Nincs olyan meghatározott cukorszint, ami megkülönbözteti a cukros italokat a nem cukros italoktól, de iránymutatásként azért elmondhatom, hogy a legtöbb szénsavas ital vagy gyümölcslé esetében 100 ml termék 10 g cukrot tartalmaz, vagyis egy 330 ml-es adag 33 g cukor elfogyasztását jelenti, gondoljunk a kristálycukorra, tehát ami körülbelül 6 teáskanálnyi cukornak felel meg, és ez 130 kilokalóriát jelent. Ugyanolyan veszélyesnek tartom a limonádé címen eladott nyári italokat a nyári szezonban, amit különböző szintetikus színezett cukros szörtökkel ízesítenek, aminek köze nincs a gyümölcshöz. És gyümölcslevek esetén is szerintem nem jó sokat fogyasztani, tehát gyakorlatilag elfogyasztjuk a gyümölcsben található cukros vizet, és kidobjuk a gyümölcsökben található rostokat, ami esetleg még jót is tenne a szervezetnek. Tehát mindenképpen limitálni kéne ezeknek a fogyasztását, vagy helyettesíteni inkább egy finom tejával, vagy vízzel, vagy minimális természetes gyümölcslével.
Már hallani és olvasni is lehet olyan orvosi ajánlásokat, amelyek azt jelentik ki, hogy az alkoholnak nincs biztonságos dózisa. Mit mondana el a cukros italoknak a fogyasztásáról? Beszélhetünk-e biztonságos dózisról? Ugyebár sokszor hallani lehet, hogyha fáradtabbak vagyunk, hogyha alacsonyabb az energiaszintünk, akkor megiszunk egy fél liter kólát, vagy bármilyen más cukros italt, szénsavas üdítőt. Bizonyosak lehetünk afelől, hogy mikrocsippeket nem tartalmaz, de amit és az előbb említette, annál több cukrot.
Például a British Medical Journalban publikált eredmények azt mutatják, hogy egy napi 100 ml, tehát ami egy deci gyakorlatilag, 100 ml cukrot ital, ami körülbelül heti 2-0-33-as kiszerelést jelent, körülbelül 18%-kal emeli a betegségek kialakulását. A vizsgált résztvevők körében 1000-ből 22-nél alakult ki valamilyen probléma. Ugyanakkor azt gondolom, hogy hiba lenne egy kalap alá venni egy cukrozott, mondjuk egy szénsavas energiaitalt, az a legrosszabb változata szerintem az összes cukrozott italból, egy 100%-os gyümölcslével, főleg ha otthon készítjük. Tehát ilyen módon a vitaminokban, esetleg antioxidánsokban túlskáló gyümölcsöket, házi préselésű italokat nem lehetne fogyasztani, amelyeknek kis mennyiségben pozitív hatásúak lehetnek talán a szervezetbe. De amennyiben lehet, inkább kerüljük ezeket az italokat. Tehát, hogyha esetleg az ember fáradt, vagy ahogy ő mondta, hogy energia nélkül van, akkor esetleg az étkezés téren kéne szétnézni, hogy miért fáradt, mi történt, és esetleg egy természetes kávé jobb választás ilyen esetben. Életmódváltásról kéne beszéljünk, és az, hogy valahogy a fiatalabb generációt meggyőzzük arról, hogy nem az a lényeg, hogy most gyors ételt és szénsavas üdítőket használjanak. Idősebb generációnál pedig jó lenne belátni, hogy esetleg a régebbi szokásoktól jó lenne megválni, vagy minél kisebb, havonta egyszer használni ezeket a dolgokat, minél kisebb dózisban. Ugye volt egy olyan kérdés, hogy mivel helyettesítsük ezeket az italokat, a zéró italok is ugyanolyan veszélyesek. A zéró italok fogyasztása nyomán igenis fokozódik a cukor iránti vágy, aminek az lehet az eredménye, hogy több kalóriát viszünk be a szervezetünkbe. Jó tudni azt is, hogy a diétás üdítők fogyasztása addiktív reakciót is eredményezhet. Az italok két összetevője a koffein és az aszpartám hatásukra, az agy jutalom központjában dopamin és glutamát neurotranszmitter szabadul fel, és boldogságért vált ki. Tehát ezzel az üdítő gyakorlatilag meggyőzi az agyat, hogy újra és újra akarja fogyasztani, és a fogyasztása révén átélje ugyanazt az örömérzést, mint korábban. A diétás üdítők nem segítik elő a fogyást, nincsenek hatással a cukorbetegeknek a glikémiás válaszára se, nem használhatók súlyleadás vagy cukorbetegség kontrollálásakor, és az a baj, hogy olyan szinten befolyásolják a szervezetet, mint például a bél mikrobiotáját, amit még nem teljesen világos, hogy melyik idegesítőszer hogyan befolyásolja a baktériumokat és mennyi ideig. És a zaharin, a szukralóz, a stévia is megváltoztathatja a bélben levő baktériumoknak a hatását, ami egyértelműen hatással van az egészségünkre.